Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Innen a felvidéki Révkomáromból, másodmagammal, Csepregi Lászlóval, a technikus barátunkkal, aki segíti munkánkat. Ugyanígy köszöntöm a budapesti önkénteseket is. Nagy Péter atya vagyok, Felsőszeli lelki atya, és a mai hittanórán keretein belül a Hiszek Egyről elmélkedünk, és annak is az ötödik pontjáról, miszerint alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül. A kedves testvéreknek nagy szeretettel mondanám, hogy hívhatnak bennünket, várom a hívásokat, amelyek által hozzá lehet szólni a hittanórához, a témához. A telefonszámok a következők, innen felvidékről. Telefonszám 035 772 72 72. Magyarországról pedig plusz, azaz 00, 421 35 772 72 72-es telefonszámokon elérhetnek bennünket, hozzászólhatnak a hittanórához, tehetnek fel kérdéseket. Drága testvéreim, a hetedik évközi vasárnapot ünnepeltük tegnap, és szerdával, pedig megkezdődik hamvazó szerdával a nagybőti idő. Egy olyan időszak, amikor az ember intenzívebben, mélyrehatóbban tud figyelni saját magára, az ő lelki rezdüléseire. Nem hiába az olasz nyelvben például ezt az időszakot úgy is hívják, hogy erős idő, amely azt is jelenti, hogy az ember mind jobban arra figyel, ami az ő lelkének mélyén lapul. Ilyenkor a szentgyónások is valahogy mindig mélyrehatóbbak, vagy sajnos, de be kell vallani, nagyon fölületesek is tudnak lenni. Ilyenkor az ember meg van rostálva, az ő szíve meg van rostálva, az ő lelke meg van rostálva, és ahogyan a középkori gondolat is tartja, megfontolás, miszerint punctio cordis, tehát a szív megszurkálása, tehát a bűnbánatnak a megérlelt volt, amikor az ember valóban belegondol abba, hogy mit is tett, hogyan is tette azokat a rossz dolgokat, amelyeket elkövetett az életébe, vagy az elmúlt időszakba, mik azok a hiányosságok, mulasztások, amelyek által eltávolodott az isteni kegyelemtől. Azok által megszurkálja az ember az ő szívét, mondhatnánk így is, és bevallja a mennyei atya előtt, bevallja, hogy rászorul az ő irgalmára, hogy visszanyerje Isten gyermekségét, azt a kegyelmi állapotot, amely által az ember működni és közre működni tud az isteni kegyelemmel. Drága testvéreim, a témánk, ahogy már mondtam, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül. Valaki talán furcsálhatja, mert ha már múlt héten vagy két héttel ezelőtt hallgatott bennünket, akkor ugyanerről volt szó, de úgy éreztem annak fontosságát, hogy újból beszéljek a témáról, mint hogy a Krisztus Urunk föltámadása, ez kimaradt belőle, tehát ez a téma kimaradt belőle, mert így lesz egy egész az artikulus, amiről beszélni szeretnénk. Van egy szentírási idézet, amivel kezdeni szeretném az elmélkedésünket. Ezt a szentírási idézetet a Római Levél 6. fejezetben találjuk, annak is rögtön az elején, a 3. versnél. Nem tudjátok, hogy minnyájan, akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusra, az ő halálára keresztelkedtünk meg. Eltemettek tehát vele együtt a halálba, a keresztség által, hogy amint az Atya dicsősége feltámasztotta Krisztust a halálból, épp úgy mi is új életet éljünk. Ahogyan is hasonlókká lettünk hozzá a halálának hasonlóságában, úgy majd a föltámadásban is egy leszünk vele. Hisz tudjuk, a régi embert bennünk azért feszítették meg vele együtt, hogy a bűnteste elpusztuljon, s ne szolgáljunk többé a bűnnek, mert aki meghalt, az felszabadult a bűn alól. Nem tudjátok, hogy mindnyájan, akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusra, az ő halálára keresztelkedtünk meg. Eltemettek tehát vele együtt a halálba. keresztség által, hogy amint az Atya dicsősége feltámasztotta Krisztust a halálból, épp úgy mi is új életet éljünk. Szeretett testvéreim, mi is igazából az, amit úgy is hívnak a hiszek egyben, hogy Seol, azaz a holtak országa, ahová Krisztus alászállt, így mondjuk alászállt a poklokra. Mit is jelent ez valójában annak az embernek, aki a túlsó parton áll még, vagyis az innenső partról nézünk a távolba, akik még nem ízleltük meg a halált, akik még nem tudjuk, mit jelent az átlépni az úgynevezett túlsó partra, amikor még nem vagyunk tisztában teljes egészében azzal, hogy mit jelent számunkra az úgynevezett más világ, vagyis hogy örök élet, élet Istenben. Teljes egészében nem vagyunk ennek még részesei, de ahogy ezt már a múltkor is elmondtam, mindennek előképei itt megtalálhatók a Földön. Megtalálhatók a pokolé, a mennyország és a tisztító tűzé. A keleti teológiába, mert nagyon fontos előszedni azért a keleti teológiát, tartjuk magunkat Szent II. János Pál pápa megfontolásához, aki azt mondta, hogy a kelet és a nyugat az olyan, mint a tüdő két lebenye, amely egyszerre működik. Hívjuk segítségül így a keleti teológiát, hogy mind jobban megértsük, hogy mit is jelent igazából ez a sír, mit jelent ez a holtak országa, mit jelent a halott lét, mit jelent az, hogy az ember el van temetkezve. A keleti teológiába azt állítják, van egy gyönyörű megfontolás, miszerint háromféle sír létezik. Az üdvösségünk, az üdvösség, vagyis a kinyilatkoztatásból adódóan. Háromféle sír. Egyik az anyaméh, a másik a Jordán vize, a harmadik pedig a valóságos, tényleges sír, ahová az ember el lesz temetve. Kezdjük az elsővel, anyaméh. Gondoljunk itt Máriára, gondoljunk itt az ő igényére, legyen nekem a te akaratod szerint. Gyönyörű a Loretói litánia, amikor imádkozzuk, és azt mondjuk, hogy Fridnek szent szekrénye, az a méh, amely hordozta és befogadta magába a megváltót. Befogadta és hordozta, fölment a hegyekbe, köszöntötte Erzsébetet, miába sokszor, amikor jönnek hozzám fiatalabb személyek gyónni, fiatal felnőttek, és érezhető benne a gyónásban, hogy nagyon is bánja bűneit, mert az élet ellen vétett, nem kell itt rögtön egy abortuszra gondolni, hanem elég annyi, hogy tiszteletlen volt a másik személlyel. Mindig penitenciának, hogyha lelkes emberről van szó, mindig a magnifikátot adom, hogy elmélkedjen a fölött, hogy mit jelentett Máriának befogadni az igét. Mit jelentett számára az, hogy ő igent mondott az Isten akaratának, annak ellenére, hogy nem volt tisztában azzal, amit igazából mond, nem volt teljesen tisztában azzal, amit az Isten közölt számára. Legyen nekem a te akaratod szerint. Befogadni a megváltót, hordozni őt, míg végül világra hozni őt. Minnyájunk élete pontosan itt kezdődik, ebben az úgynevezett burokban, amikor az ember megfogan, és új élet születik, amikor az édesanya és a kedves édesapa már a anyaméhben becézi a gyermeket, de még mindig nem látott napvilágot, de érzi a szeretetet, érzi a közelségét a szeretetnek. Ez egy nagyon fontos mondat, majd ez a végén fog kiviláglani, hogy miért. A második ilyen pont, ez a Jordán vize, alászállás a Jordán vizébe. A bűnös ember, bűnös embereknek sorába beáll Krisztus, hogy velünk, hogy velük részese legyen a korlátolt embernek az életébe. A korlátolt ember élete. Bűnt nem ismert, de kísértés szenvedett. A Jordán vize, mibe alámerül Krisztus. És meglátja őt keresztelő János, fölismeri, íme az Isten báránya. Nem vagyok méltó, hogy a sarusziát megoldjam. Egy fölismerés, egy nyitott szem, egy vérasztó lelkület. Miközben Krisztus beáll azok sorába, akik bűnbánatot akarnak gyakorolni. Nem is az az érdekes, drága testvéreim, hogy a pontosan nem az a legérdekesebb, hogy a Jordán vize, hanem mélyrehatóbb gondolat pontosan az, hogy a bűnbánó embereknek a sorába áll be. Nem azoknak a sorába, akik kitartanak a bűnbe és oda mennek egy rituális mosakodásra, hanem a bűnbánó emberek sorába, akik bűnbánatot akarnak gyakorolni és bűnbocsánatot nyerni, mert keresztelő János mondja azt, hogy igaz, ez a bűnbánat keresztsége. És így belelép minden korok emberének életébe is, hogy az ő életében, bűnbánó életében neki része legyen. Ez is egy nagyon érdekes gondolat, hogy a bűnbánó ember életében része legyen. Mert a bűnbánó ember tud valóban harcolni a sátánnal. A bűnbánó ember képes arra, hogy szembenézzen saját maga hibáival, saját maga bűneivel, nehézségeivel. Most úgy őszintén, hány olyan ember sétál, szinte koslat az utcán, akinek feje fönt van. Mindig csak dicsekszik, soha egy önkritikus szó nem hallatszik tőle. Nem mond magára semmi rosszat, vagy éppensége nem mondja el, hogy számára mi a nehéz. Vannak olyan emberek, akik saját maguknak sem mondják el, nemhogy a legjobb barátjuknak. Krisztus így közénk áll, alámerül a Jordán vizébe, hogy miután fölbukik, lehessen hallani a hangot, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. Még nem őt hallgassátok, hanem a harmadik sír, ez pedig az valós sír, amelyben leszáll Krisztus. Azt mondja a katekizmus, a meghalt Krisztus isteni személyével, egyesült lelkével szállt alá a holtak országába. Az előtte élt igazaknak megnyitotta a mennyország kapuját. Drága testvéreim, nagy szombat csöndje ez az alászállás, amiben Isten a csend ereje által szól hozzád és hozzám. A nagybőti időszak végén, mikor már majd elmúlik, és érkezik a Triduum, a Szent Háromnap. Nagyszombat délelőttjén, délutánján, még a vigília előtt. Az ember, amikor majd odaáll, és így buzdítok mindenkit erre, a szent sírhoz, amit mindenki saját maga plébániáján nagy buzgalommal földíszít, álljon meg egy pillanatra a kereplő hangja mellett akár, délidőbe, és tekintsen bele a sírba. Gyönyörűséges az a mozzanat, amikor az idős ember elviszi az ő unokáját a szent sírhoz. Azt mondják, megyünk Jézuskát csókolni. Azt mondják, megyünk és meglátogatjuk Jézuskát. És akkor ott áll az a két ember, egy fiatal és egy idős, egy még az életet teljesen nem értő, és már az életet megélt ember, aki még az örökké valóságot teljesen nem érti, hogy hódoljon Isten csöndje előtt, a tényleges sír előtt, amelybe ő is majd bele fog szállni. Drága testvéreim, így fölvetődik bennünk a kérdés, hogy hogyan tudunk találkozni így pontosan a halállal, milyen formába találkozik az ember. Ahogyan az két héttel ezelőtt is említettem, van egy ilyen formája, példát említenénk, hogy Emeritus Benedek pápa is említi az ő egy könyvében, a Keresztény Hitben, hogy az ember legvégső pillanatában a félelem nem valamiféle dologtól fogja rabul, vagy tartja rabul az embert, vagy uralkodik rajta. Nem valamilyen dolog miatt. Fél az ember a legvéső pillanatában, a halál pillanatában, halál pillanata előtti pillanatban, hanem igazából saját magányától fél az ember. Félelem attól a magántól, hogy teljesen magamra maradva nem tudom senki kezét megfogni. Megjegyzi a Szent Atya, ez csak egy szerető lény segítségével győzhető le. Hozzátehetnénk, hogy mi, akik hiszünk Krisztus jelenlétében, az ő kezét fogjuk meg ilyenkor. Eszembe jutnak azok a pillanatok, amikor haldoklókhoz hívnak, hogy vigaszt nyújtsak nekik, megerősítsem őket szenvedésükben, Krisztus keresztjét minél jobban tudják cipelni az ő hátukon, hogy így erőt lelve Krisztusba tudják vállalni az eleve emberi voltunkból adódó vállalhatatlan pillanatot, azaz, hogy átlépjenek a még nem ismert világba. De mi van akkor, hogyha egy ember valóban nem is akar belekapaszkodni senki kezébe? Nem akarja a szerető embert, hogy ő átfogja az ő kezét, az ő testét, átölelje? Ez olyan magány, amikor a szerető társ kezét nem akarja és nem tudja elfogadni. A teológusok így ezt az igaz pokolnak hívják. Azt a poklot, amiben az ember nem szemléli Isten gyönyörűségét, hanem azt a poklot, amely egzisztenciális magányát okozza, amikor már nem tud örülni. Előbb említettem az előképeket, hogy előképként is benne vannak az életünkbe. Az a három valóság, a pokol, a tisztító tűz és a mennyország. Na hát a megáltalkodott ember az, aki nem akarja megfogni a szerető ember kezét. Az, aki azt gondolja, hogy ő önmagának elég, az már most lelki halálban szenved, és lelki poklot él meg. Mert hiába a szépséges, kidolgozott test, akár a magas villák, medencés élet, távol-keleti szabadságok, hogyha az ember magánya olyan óriási, hogy nem tud elmenekülni előle. Legyen bármilyen dolog, amivel ki szeretné tölteni ezt az űrt, nem képes rá. Nem képes rá, mert tudja azt, hogy az ő egész élete nem saját magáról szól, hanem mindig egy másik emberről, akihez küldve van, akiért teremtve van, mert így tudja az Isten megérinteni az ember lelkét. Kedves testvéreim, ezért az alászállás a poklokra, ahogyan előbb említettem, ez a húsvét fényében fog igazából megvilágosodni számunkra, és nyer teljes értelmet. Most egy rövid szünetre elbúcsúzunk, egy zenei szünetre, és várom a kedves testvérek hozzászólását, telefonhívását a telefonszámainkkon, 0357727272-es telefonszámon, vagy a plusz 421357272-72-72-es telefonszámon. Hívjanak bátran, osszák meg véleményüket, kérdezzenek, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hírrel hirdessétek!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat innen Komáromból. A hittanóráról Nagy Péter atya vagyok, a Hiszek egyről elmélkedünk, annak is az ötödik pontjáról, alászállt a poklokra, és egybevéve harmadnapon föltámadt a holtak közül. Az előzőekben arról elmélkedtünk, hogy mit is jelent valójában ez a pokol, mit jelent Krisztus alászállása. Amit úgy tudnék összegezni, hogy az a leszállása Krisztusnak a pokolra, amely által megnyitja a mennyország kapuját az igazak számára, akik ő előtte élnek. Hármas képéről beszéltem így a pokolnak hármas képéről, vagy a sírnak hármas képéről, amely egy igazi valóság, és az ember életét ez át tudja szőni. Az anyaméh, mely Mária öle, a Jordán vize, ahol a bűnbánók állnak sorba Krisztussal, a tényleges sír, ahová az ember leszáll, nagyszombat csendje, az alászállás a holtak országába, ahol az Isten csendje, annak ereje megérinti, megszólítja az embert. Most pedig az ő föltámadásáról szeretnék szólni pár szót. Az ember bűnös volta, pont abban nyilvánul meg, hitünk szerint, hogy az ember az Istentől teljesen elszakadva szeretne, teljesen elkülönülve szeretne élni. Így a bűn azt is jelenti, hogy olyan vagyok, mint az Isten. Emlékezzünk csak a Teremtés könyvére, a bűnbeesésre. Ez a gyakorlati halál. Ez gyakorlatilag az a halál, amiben az ember beletemetkezik már éltében. Mégis fölismerve az ő végességét, az ember nem veszi észre, hogy egy teremtett lény. Fölismerte, hogy valóban hiányzik számára a mindeneket átható isteni szeretet, ezért mindenféle energiáknak hódol, és nem veszi észre, hogy egy szerető emberré lett, szerető Isten az, aki őt meg akarná szólítani. Így a halál és az örök élet számára egy föloldhatatlan titok marad. Nem egy titok is, hanem inkább nem egy misztérium, hanem egy enigma, azaz egy rejtély. Egy két lehetőség áll előtte, amit úgy, ha most szépen az ember elcsöndesedik, és úgy megpróbálja saját magát úgy a tükör elé állítani. Hallottunk-e már ilyesmiről? Gyermekeimben akarok tovább élni. Egy érdekes gondolat, ugye? Gyermekeimben szeretnék tovább élni, vagy amikor az ember, miután gyermeke születik, rátekint, és azt mondja, tiszta apja, tiszta anyja az a gyerek. Sőt, aztán vannak devienciák, amikor épp a gyerekneveléskor bújik ki a szög a zsákból. Amikor a gyermek valami rosszat csinál, akkor az egyik fél mindig a másikra hárítja, mert a te gyereked. Ha valami jó, akkor meg azt mondja, hogy mert az én gyerekem. Ebben is azt látni, hogy az ember mennyire önző. Hiába van gyermeke, az teljesen önző. Az ilyen ember nem szereti se a gyerekét, se a férjét, vagy a feleségét, hát még a rokonságát, de az ilyen ember nem szereti önmagát se. Önmagát utálja a legjobban. Mégis azt mondja, mikor megszületne a gyermeke, hogy na majd ő, majd benne tovább fogok élni. Az ő halhatatlansága benne majd folytatódik. Ez is nagyon foghíjas gondolat, miszerint tudjuk azt, hogy az ember, az a másik személy csak nyomokban tartalmazza az ő szüleinek a személyiségét. Valakire hasonlíthat, de nem ő az. Valakitől örökölt dolgokat, de nem ő az. Mert ha ez így igaz lenne, akkor az ember csak önmaga megnyugtatásaképpen egy lelki ópiumot használ arra, hogy azt mondja, hogy a gyermekembe tovább akarok élni. Ez egy lelki ópium. Mint hogy nem akarom elismerni, hogy van egy szerető Isten, ezért mégis tovább szeretnék élni. Azt mondom, hogy a gyermekemben tovább élek, de ez egy lelki ópium, mert féligasság, sőt, szerintem teljes hazugság. A másik ilyen út, ilyen lehetséges út az ember számára, amikor teljesen már a bűnben él, és nem akarja elismerni, hogy a szerető Isten őt az erdő mélyén meg akarja fogni, szerető Isten az ő kezét meg szeretné fogni az erdő mélyén, hogy a sötétségből kivezesse, az pedig a hírnév. Mai világban a Facebookon lehet ezt nagyon tapasztalni. A fiatalságot szinte megfertőzi az a kísértés, mi szerint ilyen lájkvadászok lesznek a fiatalok. Ez híresség, házi készítésű hírességnek nevezném. Ilyen házias hírességgyár. Hogy az ember amatőr módon megpróbál hírnevet szerezni saját magának, és sokszor a fiataloknál látni azt, hogy ki minél több, ki mennyi lájkot szerzett, vagy éppenséggel ugye mennyien tetszik élték be az ő posztjait a Facebookon, akkor abból leméri azt, hogy igazából mennyire fontos, milyen híres. Aztán természetesen vannak az úgynevezett közép mediokrita, középszerű, mert szerintem csak az, sztárocskák, akik olykor-olykor fölbukkannak, megnyernek egy-egy versenyt, vagy éppenséggel valamiféle hírnevet szereznek maguknak, és utána az történik, hogy eltűnnek. Aztán vannak a nagyon profi hírnévszerzők, akiknek szobrot állítanak. Az úgynevezett hősök, akik meghalnak valamilyen ügyért. Az ő hírnevük fönnmarad, és generációk fognak róla regélni. Természetesen már két generációval később szinte féligaz, vagy teljesen hazugság lesz az, amit mondanak róla, mert annyira kicicumázzák. De mégis egy mohával lepett pali tábla arról fog szólni, hogy az az X és Y mekkora ember volt, milyen nagy dolgokat tett. És az az ember, akiről szó van, talán azt gondolta életében, hogy majd így tovább élek, mert gondolnak rám. Ezért olyan jó számunkra, magyarok számára az, hogy van egy nagy emberünk, vannak nagyon sok nagy embereink, akik nem a hírnévben látták az ő halhatatlanságukat, hanem Istenben, világi emberek, Batthyány Stratmann László, tiszteletre méltó Eszterházy János, vagy éppenséggel Csalkaházy Sára, és itt ez a stúdió, ahol vagyok, ez éppenséggel egy olyan stúdió, egy olyan hely, ahol itt élt, nem tudom, egy vagy két évig, Laci talán jobban tudja, mennyi, egy vagy két évig élt itt, 3 évig, azt mondja László, 3 évig élt itt. Boldog Csalkaházy Sára, leányegylet, mikor a katolikus ifjúságot meg akarja mozgatni. És nincsen táblája, de mindenki tudja azt, hogy ő boldog, és imádkozhatunk hozzá, kérhetjük az ő közbejárását, mert ő az ő életével szerzett egy hírnevet, beszélnek róla, de mégis az üdvösségét tartotta fontosabbnak annál, mint hogy beszéljenek róla. Az ilyenek szerezhetnek akár itt a földön hírnevet, de mégis tudják, mert valaki ráaggatja, de mégis tudják, hogy az ő igazi hírük, az ő igazi nevük Istenbe van beleírva. Ez a két út áll azok előtt, az emberek előtt, akik nem hisznek Istenbe. Akik hisznek valamiféle energiába, valamiféle dologba, ami megfoghatatlan, misztikus, amiről beszélhetünk mindenfélét. Ezért jó a teológia, hogy nem lehet félrebeszélni. Ezért igaz és nagyon üdvös a hiszek egyről elmélkedni, és ahhoz tartani magunkat. Így csak meg szeretném erősíteni és aláhúzni azt, amit már Barsi Balázs atya is sokszor megemlített, hogy a dogmák nélküli szeretet az nem szeretet, mert csak a dogmák által értjük meg azt, hogy mit jelent az igazi szeretet. Így jelenik meg előttünk a húsvét üzenete, ugyanis Jézus Krisztus a halálával megszabadított bennünket a bűntől, hisz erről elmélkedtünk előbb, amikor a római levelet olvastuk a 6. fejezetbe. Halálával megszabadított minket a bűntől, kicsit protestáns bukéval mondanám azt, hogy megigazított bennünket, azaz megigazultá tett bennünket, visszanyertük így a fogadott fiúságot. Fogadott fiúságot elnyerve van út a mennyei atyához. Itt számunkra, keresztény emberek számára nem igaz az, hogy a halállal minden vége, hanem ahogyan Krisztusban beletemetkezünk az ő halálába, az ő halálába föl is támadunk. Így a 6. fejezet a római levélbe így folytatódik. Ha tehát meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy Krisztussal együtt élni is fogunk, mert tudjuk, hogy Krisztus, miután feltámadt a halálból, már nem hal meg, s a halál többé nem uralkodik rajta, mert a halála egyszer s mindenkorra való halál volt a bűnnek, az élet azonban élet az Istennek. Ti is, és így tessenek figyelni, ti is úgy tekintsétek tehát magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Kedves testvéreim, ezzel a hiszek egy ezen artikulusát be is szeretném fejezni, pedig lehetne róla még beszélni többet Krisztus Urunk föltámadásáról. Kívánok a kedves testvéreknek áldott nagybőti időt, hamvazó szerdát, hogy amikor oda térdelnek, vagy odahajolnak a lelki atya elé, és a lelki atya megszórja az ő homlokukat, vagyis a fejüket, vagy megjelöli az ő a homlokukat hamuval, gondoljanak arra, hogy ők is Krisztussal eltemetkeztek, de Krisztus föltámadása által már Isten fiúságuk megszületett, vagyis megnyerték, mert Isten megszabadította őket a bűntől. Megigazultá tett bennünket. Az Úr így segítsen és kísérjen mindnyájunkat. Legyen áldott az Úr neve. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Nagy Péter atyával.